Köszöntöm hallgatóinkat, Nexterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti helyzet, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy Magyarországnak augusztus végéig kell teljesítenie azokat az úgynevezett uniós mérföldköveket, amelyekkel hozzájuthat a 10 milliárd eurónyi helyreállítási forráshoz. Várkonyi Gyula kérdezte Gálik Zoltánt, a Corvinus Egyetem egyetemi docensét.
Ahhoz, hogy Magyarország elérjen különböző újjáépítési forrásokat, ugye itt 6,51 milliárd úgynevezett juttatásról van szó, amit az Európai Unió ad, illetve 3,49 milliárd eurónyi hitelről, ahhoz az úgynevezett szupermérföldköveket kell teljesítenünk, amiből 27 volt, ugye évekig ezt hallottuk, most egy kicsit ugye földi halandó számára nehezen követhetően, de 24-re csökkentek ezek, viszont bejött 127 apró mérföldkő. Tehát én azt hiszem, hogy ezeknek a fejben tartása ugye nagyon nehéz lehet. Ami viszont nagyon fontos, hogy ezek olyan mérföldkövek, amelyeket a magyar kormánynak teljesítenie kell, részben jogalkotási folyamatoknak az eredményeképpen, részben intézményeknek a létrehozása, működtetése, és nem utolsó sorban ezeknek a működtetése után az elszámoltathatóság, a gyakorlatba való átültetés és a beszámolási kötelezettség is a magyar kormányra hárul. De nem egy oldalú ez a folyamat, hiszen itt ugye számtalan olyan dolog van, ami az úgynevezett Európai Uniós hatáskörbe tartozó, hiszen az Európai Uniónak ezeket ellenőriznie kell, és utána erről véleményt kell mondani, hogy valóban megvalósultak-e. Tehát azt lehet mondani, hogy egy ilyen labda pattog majd az elkövetkezendő időszakban a magyar kormány, illetve az Európai Unió intézményei között.
Április 12-én választások voltak, ennek azért van jelentősége, mert előtte nagyon is elakadtak ezek az egyeztetések. Májusban viszont személyesen tárgyalt Magyar Péter és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, ahol megegyeztek egy menetrendben. Mit sikerült ebből teljesíteni, és mire van még esély a következő csak nem egy hétben?
Hát talán a legkorábbi siker az ugye a négy igazságügyi szupermérföldkőhöz kapcsolódik, az Országos Bírói Tanácsnak a megerősítése, a kúria függetlensége, az előzetes döntéshozatali eljárásnak a akadálynak a megszüntetése, illetve a végleges bírói ítéletek alkotmánybíróság előtt álló megtámadásának a megszüntetése. Ugye ezeket gyakorlatilag teljesítettük, emellett újabb szabályok voltak, amikkel nagyon jól előre haladtunk, és gyakorlatilag zöld lámpát adott már most a bizottság. Ugye itt a vagyonnyilatkozati szabályoknak a bevezetése, a közbeszerzéssel kapcsolatos átláthatósági jogszabályoknak a bevezetése, meghozatala és bevezetése, illetve bizonyos adójogi intézkedések, energetikai intézkedések. Ami viszont még értékelés alatt van, ez a korrupció ellenes intézményi követelményeknek a való megfelelés, ezeknek az intézményeknek, amiket létrehozunk, ezeknek a tényleges működőképességének a vizsgálata, illetve hát a közbeszerzéssel kapcsolatos különböző eredménymutatóknak a bevezetése, ugye itt audit kontrollrendszernek a kialakítása van soron, illetve a kekvákkal kapcsolatban az intézményi követelményeknek a megvalósítása. Ugye ezeket mind a magyar kormánynak nem csak hogy jogszabály meg kell hoznia, hanem idézőjelben készre kell jelentenie, majd pedig ezeket az Európai Bizottságnak egy vizsgálati folyamatban értékelnie kell. Vannak olyan elemek egyébként, amikre az Európai Uniónak elektronikus rendszerei vannak, és oda kell majd az adatokat szolgáltatni. Utána ezeket az Európai Uniónak érdemben kell értékelnie, és utána lehet majd jelenteni az Európai Tanács felé, hogy teljesültek ezek a mérföldkövek, és akkor kezdődik köthetnek el majd a kifizetések.
A májusi megállapodás értelmében 10 milliárd euró a helyreállítási alapból érkezne, további 6,4 milliárd euró pedig a kohéziós alapokból. Mi a különbség a kettő között, milyen határidők vannak, illetve ezekből milyen beruházások, fejlesztések valósulhatnak meg?
Ugye itt összetett a kérdés, hiszen nem csak egyfajta eljárás volt Magyarország ellen, hanem többfajta. Ugye vannak az úgynevezett feltételességi eljárások, illetve vannak a jogállamisági eljárások, két külön trekken futottak ezek. Ebből az Európai Unió ugye az első a feltételességhez kapcsolta ezeket a bizonyos újjáépítési alapok, amikről eddig beszéltünk 10 milliárd euró értékben, de valóban még kohéziós források is felfüggesztésre kerültek. Az a szerencsénk ugye ebben a az összetett helyzetben, hogy mint egy épületnek a kövei, hogyha helyre kerül az egyik eljárásban az építőköveknek a nagy része, akkor ez a többit is fogja érinteni. Ez azt jelenti, hogy majd itt ezekben is lehet építkezni, sőt, utána még energetikai beruházásokra is lehet majd pénzeket igényelni, illetve lehet majd a későbbiekben ugye az új kohéziós forrásoknak a hozzáférésével kapcsolatos tárgyalásokon ezzel érvelni, hogy ezeket mind teljesítettük. Ugye hát mire jók ezek a pénzek? Ugye egyrészt nagy infrastruktúrális beruházásokra alkalmasak, majd ugye energetikai intézkedésekre. Azt lehet mondani, hogy az újjáépítés az nem kis vállalkozóknak, hanem inkább a nagy állami vállalatoknak lesz majd lehetőség arra, hogy bekapcsolódjanak a magyar gazdaságnak az újjáépítésébe. És hát utána majd következnek azok a források, amelyek pedig lehetővé teszik, hogy az egész gazdaság részesüljön ezekből, tehát ott már ugye egy sokkal szélesebb körű a hagyományos európai források struktúráját igénybe vevő felhasználói közösség lesz majd itt a cél.
Jelen tudásunk szerint ezek a források most már így hiánytalanul megszerezhetők lesznek?
Mondjuk azt, hogy ugye, ha eddig ránéztünk erre a folyamatra, akkor azt lehetett mondani, hogy feltételesség volt, és mindenki azért izgult, mint Magyarországon, mint pedig az Európai Unió, hogy egyáltalán le tudjuk ezeket hívni. Most összefoglalva azt lehetne mondani, hogy a politikai jogalkotási értelemben nagyon előre haladott ez a folyamat. Az értékelési értelemben még korai lenne azt mondani, hogy megvan minden pénz, hiszen ezek az auditok, ezek a kontrollfolyamatok, az intézményi működésre vonatkozó különböző mérföldkövekhez kapcsolódó bizonyítékoknak a valóságának a bemutatása, ez még hátra van, illetve hát ugye a pénzeknek a lehívása is majd hátra lesz, ugye ennek különböző technikai problémái még azért felmerülhetnek, de mindenképpen átfordult ez a kerék, és most már nem azt kell csak vizsgálni, hogy egyáltalán elérünk-e oda, hanem hogy tényleg a különböző források azok maradéktalanul lehívhatók legyenek.
Gálik Zoltánt, a Corvinus Egyetem egyetemi docensét hallották. Moszkvában járt a CIA igazgatója, a látogatást a Kreml is megerősítette. Az út céljával kapcsolatban sok a találgatás. Bendezsevszki Anton, a posztszovjet térség szakértője, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint John Ratcliffe üzenetet vihetett az orosz vezetésnek. Varga Mónika interjúja.
Utoljára 5 éve járt CIA vezető Moszkvában, és akkor is konkrét szándéka nem kapcsolatjavítás miatt, hanem azért, hogy átadjon egy üzenetet. William Burnsről van szó, aki 2021. novemberében járt Moszkvában, és hát nyílt lapokkal elmondta Vladimir Putyinnak, hogy az Egyesült Államok tudja, hogy mire készül Oroszország, Ukrajna megtámadására, és szeretne mindent megtenni azért, hogy ezt Oroszország ne tegye meg. Ez ugye végül kudarcot vallott, 4 hónappal később Oroszország megtámadta Ukrajnát. Tehát csak ilyen fontos, rendhagyó esetekben történhet az, hogy egy ilyen személyes jellegű utazás, egy CIA vezetője elmegy Moszkvába.
Elképzelhető, hogy most is valamilyen üzenetet közvetíthetett a CIA vezetője?
Én azt gondolom, hogy erről van szó, különböző verziók terjednek, de az utazásának a rövidsége arra enged következtetni, hogy nem valamiféle diplomáciai tárgyalásokról van szó, amikor ő hosszasan a másik féllel próbált valamiről megállapodni, hanem egy üzenet vagy egy hír átadásáról. Ugye 4 óra telt el a között, hogy ő leszállt, bement az orosz fővárosba egy amerikai diplomáciai konvojjal, majd pedig újra felszállt a gépe. Ez nagyon kevés idő ahhoz, hogy tartalmi megbeszéléseket tudjanak folytatni, tehát itt inkább egy üzenetátadásról van szó. Ami ugye napirenden van, 3 témát lehet említeni. Az egyik ugye most a évek óta a NATO különböző vezetői döntéshozói arról beszélnek, hogy Oroszország megtámadhatja a NATO-t, és erről megy az egyik ilyen találgatás, az egyik verzió, hogy mi van, hogyha John Ratcliffe olyan információkat szerzett a CIA-ban, ami erre utal, és erről próbált elbeszélni Putyint. Én nem erre a verzióra hajlok, hiszen Oroszország jelenleg túl gyenge ahhoz, hogy egy új frontot nyisson, hát még Kelet-Ukrajnában sem áll jól, nem, hogy egy bármelyik NATO-s tagországgal szemmel fellépjen. Ugye napirenden van Irán kérdése, előfordulhatott volna, hogy Ratcliffe azért érkezett, hogy meggyőzze Oroszországot, hogy Oroszország besegítsen Trumpnak az iráni háborút lezárni, de hát erre is azért vannak más tárgyalók, más csatornák, ez nem a CIA vezetőjéhez tartozik, erre ott vannak Trump tárgyalói, ott van az amerikai külügyminiszter. Viszont el tudom képzelni sokkal inkább azt, hogy megint csak szó van róla most már hónapok óta, hogy Oroszország emberi élőerő problémákkal küzd, kevesebb embert tud a jelenlegi helyzetben bevonzani a haderőbe, mint amennyit elveszít. Ezért napirenden van, hogy a szeptemberi parlamenti választások után Putyin 4 év után egy újabb mozgósítást hirdet. És ez viszont egyértelműen egy ilyen szint lépést jelentene a háborúban, teljesen megváltoztatná a háborús viszonyokat, hiszen jelenleg a felek a fronton többé-kevésbé paritásban vannak. Ukrajna is hát folyamatosan mozgósít, de csak bizonyos számú ember tud bevonzani a haderőbe, nagyjából havi 25-30 ezret. Oroszország is nagyjából ennyi ember tud csatasorba állítani. Na de most képzeljünk el, hogyha Oroszország egy általános mozgósítás révén mondjuk 500 000 embert küldene a frontra, ez igencsak megváltoztatná a viszonyokat. Tehát el tudom képzelni azt, hogy Radcliffe emiatt ment, hogy Putyin meggyőzze, hogy ezt ne tegye meg, hogy ne hirdesse mozgósítást, hogy próbáljanak megállapodni, hogy legyen bármiféle olyan rendezési kísérlet, vagy akár egy olyan üzenet átadása, hogy mit lépne az Egyesült Államok, hogyha Oroszország mozgósítást hirdetne.
Mit gondol, meg lehet győzni Putyint arról, hogy ne eszkalálja jobban a helyzetet, és inkább a béke, vagy valamiféle nyugvópont felé navigálja a háborút?
Tartok tőle, hogy nem. Ez 2021-ben sem sikerült. Azt gondolom, hogy Oroszország mindent vagy semmi alapon bevet mindent, hogy legalább minimálisan kikommunikálható eredményt elérjen, és most, amikor azt gondolja, hogy még nem érték el ezeket a minimális célokat, most nem fognak megállni. Oroszországon még a választási kampányt is teljes mértékben a háború határozza meg, nem a béke, nem a megállapodás. Tehát ilyen feltételek mellett nehezen tudom elképzelni, hogy most hirtelen megváltozna az orosz álláspont és a béke irányába haladnának.
Bendezsevszky Anton posztszovjet térség szakértőjét, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották. Újabb szintre lépett az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi konfliktus. A tárgyalások megszakadása után Donald Trump akár 50%-os vámokat helyezett kilátásba a kanadai termékekre, Ottawa pedig hasonló mértékű ellenvámokat jelentett be. A vita hátteréről és lehetséges következményeiről Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa beszélt. A riporter Janovic Bálint.
Donald Trump valóban az elmúlt egy-másfél évben az egész világgal szemben lényegében beleértve Kanadát is ugye különböző büntető meg védővámokat vetett ki, amelyek részben bevételt hivatottak hozni az amerikai szövetségi kormányzatnak, részben a hazai ipart hivatottak támogatni. Ez utóbbi egyébként vitatható, hogy mennyire sikerült. Részben pedig, és ez volt a kevésbé hangoztatott, mármint a közbeszédben kevésbé hangoztatott, de itt a kanadai relációban is fontos elem, vagy amerikai cél, hogy rávegye az Egyesült Államok a bizonyos kereskedelmi partnereket arra, hogy bizonyos szabályzóikat, illetve saját, hát tulajdonképpen protekcionistának bélyegzett, de részben környezetvédelmi, munkavédelmi, kulturális és egyéb szempontok alapján hozott helyi szabályzókat lényegében megváltoztassa. Ezt próbált alkalmazni az Európai Unióval szemben is, és egyébként most Kanadával szemben is. Volt olyan kérdés most a legutóbbi amerikai-kanadai tárgyaláson, amely hát tulajdonképpen akkora problémát okozott a kanadai félnek, hogy erre is hivatkozva távoztak Washingtonba, az Egyesült Államokból a kanadai delegáció tagjai. Tehát itt tulajdonképpen csak azért mondom, hogy valóban Donald Trump volt az, aki felkavarta itt az állóvizet, ha úgy teszik, történelmi távlatban vagy kontextusban, már az első Trump ciklus alatt is, de pillanatnyilag inkább az körvonalazódik a kiszivágott hírek alapján, mert ugye ezek zárkült tárgyalások voltak, hogy mind a két fél azzal vádolja egymást, hogy az utolsó pillanatban egy újabb követelményt fogalmazott meg a másikkal szemben, és ezzel túl sokat kért a másik féltől, illetve azért azt is lehet látni, hogy a kanadai kormányzat, tehát Mark Carney miniszterelnök, ha úgy teszik, a kínai forgatókönyvet, még az első tranciklusból eredő kínai forgatókönyvet próbálja alkalmazni, vagyis hogy olyan büntető vagy válaszvámi intézkedéseket jelentett be, amelyek célzottak olyan szempontból, hogy azokat a ipari központokat, illetve területeket érinti, amelyek közel vannak a kanadai határhoz, de leginkább a választási költség szempontjából releváns lehet a mostani térős választások kapcsán. Gondolok itt Maine, Michigan, Wisconsin államokra, hogy csak háromat emeljek ki, de nyilván többen is Ohio-t is lehetne itt említeni. Szóval csak azért mondom, mert hogy ilyen értelemben elképzelhető, hogy eleve már úgy ment ebbe a tárgyalásba a kanadaiak, hogy nem biztos, hogy megállapodnak az amerikaiakkal, de most egy jó lehetőség van a félidős választások miatt, hogy közvetlenül, tehát pár hónappal a választás előtt politikai, gazdasági nyomást gyakoroljanak a leginkább a republikánus jelöltekre, és ilyen értelemben ugye közvetve Donald Trumpra és a kormányzatára is.
Említette, hogy úgymond kínai példára ellen vámokat vezetett be Kanada Amerikával szemben. Egy esetlegesen elhúzódó vámháborúban melyik fél gazdasága sérülhet jobban?
A kanadai sérülne valószínűleg jobban, olyan értelemben, hogy politikailag Trumpéknak ez érzékenyebb, mert azok a szektorok, illetve azok a ipari körzetek, amelyeket ez leginkább érint. Ugye itt a kereskedelemnek egy nagyjából amerikai részről vagy 5%-át érinti, az nagyjából 20 milliárd dollár értékű áruforgalomról lenne szó. Ez összességében nem meghatároz a piaci reakciók, a legesleges piaci reakciók éppen ezért nem voltak egyébként durvák, mert hogy igazából nem egy nagy, az egész kereskedelmi kapcsolatot átfogóan érintő mennyiségről, vagy árutömegről van szó. Politikailag ugye most időzítve Trumpéknak jobban fáj, de hosszabb távon valószínűleg Kanadának jobban fáj.
A napokban Trump a közösségi oldalán elég provokatív kijelentéseket tett Kanadával kapcsolatban, többek között az Ontario-tó átnevezése is felmerült. Mennyire kell ezeket komolyan venni?
Az Ontario-tó átnevezése, meg ugye itt az 51. állam, ugye erre megint egy utalást, hogy Donald Trump, hogy Kanada 51. állam lehetne, és akkor ez az egész tájtalan lenne. Ugye ezeket azért nem érdemes komolyan venni, mert az átnevezést azt megoldhatja, ugye ez történt ugye a mexikói öböl kapcsán, illetve a nevezett McKinley-hegy kapcsán is, tehát ezt az amerikai térképebe ezt megtehetik, de a nemzetközi térképe Batnomi másképp jelölik. Tehát ilyen értelemben nyilván keresztül viszi ezt az akaratát az amerikai kormányzat, ha akarja, de érdemben nem változott, ez inkább csak retorika. Az 51. állam kérdés pedig teljesen komolytalan történelmi, de főleg egyébként jogi, gazdasági, meg adminisztratív okokból. Én értelemben ez a szokásos trumpi, hát mondjuk azt, hogy trollkodás, vagy legalábbis provokáció a kanadaiakkal szemben, de igazából nem baj súlyos.
Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Joel Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Moszkvában haragot váltott ki az új magyar külpolitikai irányvonal, amely szerint Oroszország fenyegetés, de egyelőre nem hivatalos, csak a képviselők szintjén. A Dumában például az olaj- és gázszállítások leállításával fenyegetőztek. Szvetnik Endre összefoglalója.
A jobbára tényszerű Gazeta.ru híroldal volt az, amely az orosz médiában bővebben kitért az Oroszországot fenyegetésnek nevező magyar kormány határozatra. A cikk idézte Ruszin Szendi Romulus védelmi miniszter korábbi kijelentését arról, hogy úgymond Magyarországnak helyre kell állítania a szövetségesek bizalmát, és ezzel összefüggésben becsukjuk az ajtót az oroszok orra előtt. Emellett említi, hogy Szijjártó Péter volt külügyminiszter, úgymond állítólag rendszeresen informálta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert az EU-ban folyó tárgyalások akár érzékeny részleteiről. Az írásból viszont kiderül, hogy a hivatalos Moszkva nem sietett a válasszal, úgyhogy a média ismert megmondó embereknél keresett reakciókat. Egyikük az Állami Duma Védelmi Bizottságának tagja Andrej Kolesznyik, aki a napokban az Ukrajna melletti megismételt kiállás miatt hiperszónikus fegyverbevetésével fenyegette meg a briteket. Az ő szavai szerint Magyar Péternek úgymond kiadták a parancsot, hogy mostantól legyen rossz hozzáállása Oroszországhoz. Megpróbálnak valamiféle hasznot húzni belőle. Úgy gondolom, hogy az ilyen kijelentések után a Magyarországra irányuló energiahordozó szállítások kérdőjelessé válnak, fogalmazott meg fenyegetést. A Kreml, amely csütörtökön is hallgatott, legutóbb az áprilisi magyar választások idején üzent Budapestre. Egyrészt azzal, hogy nem gratulált a Tisza párt választási győzelméhez. Magyarország nem baráti ország, Magyarország támogatja az Oroszország elleni szankciókat, közölte akkor Dmitrij Peszkov. Az orosz elnöki szóvivő a korábbi Orbán kormánnyal fenntartott viszonyt úgy jellemezte, hogy párbeszédet folytatunk velük. Kormányzati szintről még Jurij Ušakov elnöki tanácsadó szólalt meg, de ő sem most, hanem júniusban. Arról beszélt a RIA hírügynökségnek, hogy érdekes részletek vannak szerinte Magyar Péter Ukrajnához való hozzáállásában, amelyek úgymond némileg mások, mint az elődje esetében. Ezzel arra utalt, hogy az új budapesti vezetés feladja az Orbán kormány Kijevvel szembeni konfrontatív hozzáállását, ugyanakkor nem alakul át Kijev lelkes támogatójává, mivel fegyver továbbra sem szállít és feltételekhez köti Ukrajna EU csatlakozását. Míg Andy Burnham új brit miniszterelnök első külföldi útja azonnal Kijevbe vezetett, a magyar kormányfő esetében még nem tudni, mikor és hová látogat el Ukrajnában. Korábban többször jelezte, hogy a kárpátaljai Beregszászon szeretne találkozni Zelenszkij elnökkel. Későbbi nyilatkozatok szerint már elképzelhető, hogy Budapesten vagy Kijevben legyen az első találkozó, és a két vezető ezután közösen utazzon Kárpátaljára. Az orosz felsőházban közben Vlagyimir Dzsabarov, a külügyi bizottság helyettes vezetője úgy vélte, a magyar kormányhatározat nem egy radikális budapesti irányváltás jele, hanem Brüsszel felé tett gesztus. Az Oroszországgal kapcsolatos retorika csak annyit jelent, hogy megpróbálják visszahozni az EU-s pénzeket. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Perenkívüli megállapodás született a Meta és az őt perlő 29 amerikai állam között. Az egyesség értelmében a cég több mint 16 milliárd dollárt fizet az érintett államoknak, azt azonban nem ismeri el, hogy a Facebookot és az Instagramot úgy tervezték volna meg, hogy azok függőséget okozzanak. Domonics András kérdezte Baracsi Katalin internetjogászt.
Augusztus végén nagy figyelem övezte az Egyesült Államokat, mert hogy a Metával kapcsolatban egy egészen új típusú per indult. Soha nem látott összefogással 29 tagállam azt vette a fejébe, hogy egy olyan pert indítanak, ami eddig még nem volt a világtörténelemben, hogy a korábbi adatvédelmi, tartalmi visszaélésekkel szemben arra keresik a választ, és arra szeretnének bírósági ítélet formájában bizonyosságot kapni, hogy a Meta és a Meta körébe tartozó közösségi média felületeket már a tervezés pillanatában úgy alakították ki, hogy függőségre tervezzék, azaz, hogy minél több időt töltsünk ott, és ez menjen a biztonságunk rovására.
A bírósági eljárás végül egy perenkívüli megállapodással zárult. Mi volt ez a bizonyos megállapodás, és ki a nyertese ennek?
Mindenkit meglepett, hogy az eredetileg 4-6 hétre tervezett peres eljárás sok-sok meghallgatással másfél hét alatt egy bírósági ítélet nélküli egyességgel zárult, ami azt jelenti, hogy a Meta vállalt egy rekordösszegű dollármennyiség megfizetését, és emellett a pénz megfizetése mellett pedig különböző intézkedéseket vállalt, hogy ezzel is segíti a gyerekek és fiatalok egészséges közösségi média használatát. És hogy mi az érdekessége és a csavar ebben a történetben, azzal, hogy perenkívül megállapodtak, így a Meta nem ismerte el azt a jogsértést, ami a per alapjául szolgál, azaz, hogy eleve függőségre tervezték ezeket a felületeket. Úgyhogy így nagyon nehéz megválaszolni azt a kérdést, hogy ki nyert ebben a történetben, mert hogyha szemszerűsítjük azokat a mondjuk a függőséggel, vagy a rossz önértékeléssel kapcsolatos elmúlt évek eseteit, történéseit, amik akár nagy média vízhangot is kaptak, így attól tartok, hogy nagyon nehéz beárazni azt, hogy akkor most hány dollár és hány cent az, ami mondjuk egy embernek a kárát magával vonza. Talán az lehet a pozitívum, és felhasználók mi abban bizakodhatunk, hogy azok az intézkedések, amelyek a gyerek és fiatal felhasználók egészségesebb közösségi média használatára ösztönzi a Metát, hogy ez Európába is be fog szivárogni. Mert hogy a párnak van még egy sajátossága, amellett, hogy a jogsértést nem ismerték el, hogy egy egyesség született, hogy ezek a vállalások, ezek csak és kizárólag az Amerikai Egyesült Államok területén valósulnak meg. Azt, hogy Európában is hasonló jellegű változások legyenek, itt egy teljesen új folyamatról van szó, akár egy újabb párról, ami kilátásban van az Európai Unió részéről, de hogy érdemben Magyarországon és az Európai Unió területén mikor lesznek ilyen a gyerekek és fiatalok mentális egészségét szem előtt tartó intézkedések, erre attól tartok, hogy még elég sokat kell várnunk.
Eközben Lengyelország a Meta megbírságolását kezdeményezte az Európai Bizottságnál a tartalmak elégtelen ellenőrzése miatt. Lehet egységes jogszabályokat kialakítani Európában és Amerikában, hogy ezt a céget vagy ezeket a cégeket egyformán lehessen megítélni és adott esetben elbírálni?
Nagyon különböző jogrendszerekről van szó, úgyhogy a gyakorlatban teljesen egyforma szabályozásról biztos, hogy nem tudunk beszélni, ami szerintem bizakodásra ad okot, hogy az Európai Unió már több oldalról is vizsgálja a Meta körében felelhető tartalmakat, és azt mondja, hogy van egy olyan közös Európai Uniós szabályozás, a DSA rendelet, a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet, ami alapján megállapíthatóak jogsértő helyzetek. Ha ennek nyomán az Unió bármely tagországa, vagy akár maga az Európai Unió perli a Metát, és ebből lesz egy jogerős ítélet, vagy akár az amerikai példához hasonlóan egy egyesség kötelezettségvállalásokkal, akkor talán a szabályozás is egy egységesebb irányba mozdul el.
Baracsi Katalin internetjogászt hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.